A bölcs nyilván mosolygott volna rajta, ha meglát engem, kis családommal ebéd közben. Paul a kedvencem volt, az egyetlen, akivel szólhattam. Kutyám időközben megöregedett, és kissé szeszélyes lett. Mivel más társam nem volt, jobbomon ült. A két macska szintén körülöttem settenkedett, és a kezemben eléjük hullatott ízes falatokra elesett. De korántsem az a két macska, melyeket valamikor a szigetre hoztam. Mindkettő régen elpusztult már. Saját kezemmel temettem el őket lakóhelyem közelében. Kölykeiknek nem tudom, miféle vadteremtmény volt az apjuk, de én kettőt minden esetre megőriztem és megszelídítettem. A többit elkergettem, mert terhemre voltak, de később visszajártak és lopkodtak egyet-mást a házból. Nem egyet kénytelen voltam lelőni közülük, míg végül teljesen elmaradtak. Ilyen környezetben éltem. Időnként elfogott a türelmetlenség, hogy csónakba üljek, noha elment a kedvem új kockázatoktól. Néha már-már elindultam, hogy megkeressem a ladikom, máskor viszont bízvást megvoltam nélküle, de nyugtalanságom egyre nagyobb lett. Végül elhatároztam, hogy gyalog megyek oda, ahol csónakomat elrejtettem. Közben végig a part mentén haladok. Így is tettem. Minden esetre, ha valaki közben találkozott volna velem, vagy megijed, vagy elneveti magát. Ezen a helyen úgy gondolom, leírást adhatok külsőmről. Fejemen kecskeszőrből készült, égtelen kalapot viseltem, melyről hátul lebernyeg lógott le, hogy mind a naptól, mind az esőtől védelmezze. A sziget éghajlata alatt ugyanis semmi olyan veszélyes nem volt, mint az átnedvesedett ruha. Kecskebőr kabátot viseltem, amelynek a szárnya comb középig ért, továbbá bőszáru térdnadrágot. Az utóbbi szintén kecskebőrből készült, és oldalt a szőr olyan hosszan lógott le róla, hogy lábszáram közepét súrolta, és pantallónak látszott. Harisnyám és cipőm nem volt, mindkettőt valami lábbeli félével igyekeztem pótolni. Talán inkább bocskorhoz hasonlított, vagy kamáslihoz, igen kezdetleges formában, mint általában legtöbb ruhadarabom. Széles kecskebőr öv tartotta össze ruhámat, amiről kard és törhelyet egy kis fűrész és balta lógott, egyik az egyik, a másik pedig a másik oldalon. Vállamon vetettem keresztül egy kevésbé a széles övet, melyről balkarom alatt két tarisznya lógott, szintén kecskebőrből. Egyikben lőport, másikban golyót tartottam. Hátamon kosarat vittem, vállamon pedig puskát. Fejem fölött irdatlan kecskebőr ernyőt tartottam, mely a puska mellett legfontosabb felszerelési tárgyam volt. Ennek köszönhető, hogy arcom ilyen hosszú trópusi tartózkodás után sem barult meg annyira, mint várni lehetett volna. Volt idő, hogy a szakállamat arasznyi hosszúra növesztettem, de mivel ollom és borotvám is volt, többnyire rövidre vágtam, és csak az ajkam felett hagytam meg szőrzetemet olyan hosszúra, ahogy a törökök szokták. Otthon minden esetre megbámultak volna. Ilyen öltönyben indultam neki új utamnak, mely 5 vagy 6 napig tartott. A tengerpart mentén egyenesen arra a helyre igyekeztem, ahol csónakomat először kikötöttem. Mivel semmivel sem kellett törődnöm, a legrövidebb úton juthattam el arra a magaslatra, ahonnan valaha a sziklafokot megpillantottam. Most meglepetve láttam, hogy a tenger sima és nyugodt, sehol sem fodrozzák hullámok, és áramlat sem mutatkozik. A dolog annyira meglepett, hogy elhatároztam, itt maradok és végére járok. Később rájöttem, hogy ennek az oka a dagály és az apály váltakozása, mert amikor este a sziklára hágtam, a vízen ismét meg tudtam különböztetni az áramlatot. Csupán valamivel távolabb kanyargott, mint egy fél tengeri mérföldre a parttól, míg annak idején közvetlenül mellette haladt. Ezért is tudta elragadni csónakomat. Megfigyelésem arról győzött meg, hogy nem kell egyebet tennem, mint az apály és dagály váltakozását figyelnem, és akkor könnyűszerrel hazavihetem a csónakomat. Ám mikor tervem kivitelére került volna sor, a veszély emléke olyan iszonyattal töltött el, hogy inkább mást határoztam. Igaz, hogy új tervem sokkal fáradtságosabb volt, ugyanis jobbnak láttam, ha építek, vagy helyesen mondva faragok egy másik kenut. Így viszont a sziget mindkét oldalán rendelkezem majd vízi járművel. Említettem, hogy két lakhelyem is volt a szigeten. Egyik a kis erődüntmény vagy sátor, előtte fallal, mögött a sziklával, és abban a barlanggal, melyet ebben az időben több újabb fülkével bővítettem ki. Egyikben, a legtágasabb és legszárazabb helyiségben fazekaimat tartottam, és 15 vagy 16 kosarat, tele kicsépelt vagy csépeletlen gabonával. Ami házam kerítését illeti, a póznák vagy oszlopok legnagyobb részt fává lombosodtak, és koronájuk annyira összegubancolódott, hogy mögöttük lakóhelyemet senki észre nem vehette. Nem messze terült el két szántóföldem, melyeket megfelelően műveltem és bevetettem, és amelyek minden évben meghozták a termést, viszont ha több gabonát kívántam termelni, egyszerűen megnöveltem a vetőterületet. Az erdőben árt nyári lakom, melynek közelében szintén tűrhető ültetvényt létesítettem. Azért szerettem, mert az ottani házban nagyszerűen pihenhettem. A sövén éppen úgy védte a létra, pedig mindig kéznél volt. A letűzött husángokat, melyek fává sarjadtak, állandóan nyestem. Annak ellenére szépen terjesztekedtek, és kellemes árnyékot nyújtottak. Középen állt sátram, melyen két leszúlt pózna között vitorlafászomból feszült. Igaz, hogy szüntelenül javítgatni kellett. Belsejében a leölt kecskék bőréből és egyéb puha anyagokból fekhelyet rendeztem be, takarónak pedig a hajóra megmentett pokrócok egyikét használtam. Ha alkalmam volt székhelyemtől megválni, többnyire itt töltöttem időmet. Konyhám közelében terült el az állattenyésztő karám a kecskék számára. Mondanom sem kell, bekerítése mennyi vesződtségbe került, de annyira aggódtam, hogy állataim esetleg megugorhatnak, hogy semmi fáradtságot nem kíméltem. Úgy teletűzdeltem karókkal a cserényt, hogy inkább fal volt már, mint sövény. Még egy kés se férhetett volna rajta keresztül. Még aztán ezek a karók is kihajtottak, a kerítés szilárdabb volt, mint egy fal. Mindebből kitűnik, hogy nem voltam rest, és semmi fáradtságot nem sajnáltam, hogy kényelmemet biztosítsam. Ugyanis szelíd állataimról úgy vélekedtem, mint lábon járó hús, tej, vaj és sajtraktárról, mely akkor sem fogy ki, ha akár 40 évig élek a szigeten. Itt nőtt szőlőm is, mert soha nem szűnő gonddal térile fültökben raktároztam el, mint étlapom legízletesebb fogását. És hozzá kell tenni, nem csupán az íze volt kellemes, de a fürtök tápláló és egészséges nedve nem egyszer a gyógyszert is pótolta. Mivel körülbelül félúton volt másik lakásom és azon hely között, ahol a csónakot kikötöttem, útközben itt többnyire megállapodtam, mert a csónakot nem egyszer megtekintettem. Sőt, mindent, ami hozzátartozott, nagy rendben tartottam. Nem egyszer szórakozás kedvéért bele is ültem, de veszélyes utakat már nem kockáztattam meg. Kőhajításnál messzebb nem mentem a parttól, mert féltem, hát ha újra elragad az ár vagy a szél, vagy más balesetnek áll sem áldozatul. És ekkor új korszak köszöntödve életembe. Egyik nap délfelé járhatott az idő, és én a csónakhoz mentem. Hallatlanul meglepett, hogy hirtelen mesztelen lábnyomot pillantottam meg a parton. Alapja egészen világosan kivehető volt a homokban. Úgy megdöbbentem, mintha villám csapott volna le mellettem. Figyeltem, körülnéztem, de semmit sem hallottam vagy láttam. Felmentem egy magaslatra, hogy körülnézzek. Lesiettem a partra, de az egy lábnyomon kívül mást nem észleltem. Visszatértem, hát ha újabb nyomokra bukkanok, hogy legalább meggyőződöm arról, hogy képzelődtem. Erről azonban szó sem lehetett, valódi lábnyom volt, lábujjak, sarok, talp és általában a láb minden része. Nem tudtam, hogy kerülhetett ide, és képzeletem is cserben hagyott. Gondolataim egymást kergették, és mint aki megvan zavarodva, úgy tértem haza erődítményembe. Elvesztettem a talajt a lábam alól, és tele voltam aggodalommal. Minden második vagy harmadik lépés után hátra néztem, minden bokrot vagy fát távolról embernek véltem. Képtelen vagyok elmondani, felzaklatott képzeletem hány alakot varázsolt elém, hány vad gondolat rohant át agyamon, és hányszor futott rajtam végig a hideg. Mikor váramba értem, azt hiszem, joggal hívhatom így, úgy buktam le, mint egy üldözött. Hogy létrámáztam-e, vagy a sziklába vésett ajtón keresztül jutottam be, már nem emlékszem rá. A következő nap reggeléről sincsen emlékem, mert nincs az a megijesztett nyúl vagy róka, mely rémültebben lapult volna odvában, mint én. Egész éjjel nem aludtam. Minél távolabb voltam félelemem okától, annál inkább nőtt aggodalmam. Kusza gondolataim annyira megzavartak, hogy képzeletem sötét árnyakkal telt meg. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy a nyomgazdája bizonyára a szembe levő szárazföld valamelyik vadembere lehet, aki kenujával idáig merészkedett. Lehet, hogy a tengeráram hajtotta ide a szigetre, és miután partot ért, az ellenkező irányú áramlattal továbbállt. Talán elment a kedve attól, hogy itt maradjon, ezen a lakatlan szigeten. Miközben fejemben egymást kergették a gondolatok, hálás voltam a sorsnak, hogy nem találkoztam a vademberrel, vagy hogy ő nem pillantotta meg csónakomat, amiből rájöhetett volna, hogy más is lakik a szigeten, és elindult volna keresésemre. Ekkor szörnyű aggodalmak kezdtek gyötörni, mert félni kezdtem, hogy talán mégis meglátták a csónakomat. Ha pedig így van, bizonyára nagyobb számban térnek vissza, és felfalnak. És ha véletlenül nem is találnak meg engem, megtalálhatják a karámomat, elpusztíthatják, elhorcolhatják szelíd kecskenyájamat, én pedig itt éhen veszhetek. Órákig, sőt mondhatom nem csak órákig, hanem napokig, hetekig, hónapokig gyötörtek ezek a rémítő gondolatok. De végül mégis erőt vettem magamon, és 3 nap után kimerészkedtem a váramból, mert kergetett az éhség. Ugyanis alig tartottam magamnál egyéb készételt, mint néhány árpakenyeret és vizet. Azt is tudtam, hogy legfőbb ideje megfejni kecskéimet. Ez volt szokott esti szórakozásom. Szegény állatok nagyon kínlódtak a fej és elmaradása miatt. Némelyik majdnem belepusztult, másoknak pedig szinte elapadt a teje. Közben biztattam magamat, hogy szó sem lehet másról, mint saját nyomoromról, és tulajdon árnyékomtól ijedtem meg. Újra kimentem tehát a partra, és nyári lakomnál megfejtem a kecskéket. Mikor 3 nap után mindent változatlanul találtam, valamivel merészebb lettem, és arra gondoltam, hogy az egész csak képzeletem játéka volt. De addig mégsem nyugodtam, amíg ki nem mentem a partra, hogy lássam a lábnyomot, és összehasonlítsam a magaméval. Mert csak a teljes hasonlóság győzhet meg arról, hogy saját lábam nyomáról van szó. De a helyszínt megvizsgálva először is kizártnak tartottam, hogy csónakomból ezen a ponton léptem ki a partra. Amikor pedig hozzám értem lábamat, kiderült, hogy a nyom sokkal nagyobb, mint az enyém. Ettől újra életre keltek képzelgéseim, és olyan lázképek gyötörtek, mintha hidegrázásom lenne. Újra hazamentem, most már szilárd hittel, hogy rajtam kívül más ember, vagy esetleg emberek vannak a szigeten, tehát a sziget lakott, engem pedig bármikor meglephetnek. És ugyan, hogy védelném magam? Ó, milyen nevetséges az ember, ha a félelem hatalmába kerítette. Eldobja azokat az eszközöket, melyeket a józan ész ad kezébe segítségül. Első tervem az volt, hogy lerombolom a házaimat, világá kergetem nyájamat, nehogy az ellenség megtalálja, és miatta ide kapjon a szigetre. Aztán felásom szántóföldjeimet, nehogy azt csábítsa őket ide. Lerombolom nyári lakomat és sátramat, hogy nyoma sem maradjon ott emberi életnek, és ne kutassanak tovább utánam. Ezek a gondolatok nyűgöztek le első este, mikor hazaértem. A rémület még új volt bennem, és agyamat gőz lepte el. Mert a veszélytől való félelem 10-szer kínosabb, mint maga a veszély. Az aggodalom nagyobb teherként nehezedik az emberre, mint a valóságos rossz. A félelem miatt egész éjjel nem hunytam le szememet. Reggel azonban elaludtam, mivel testem és lelkem egyaránt kimerült, igen mélyen aludtam. Másnap tehát sokkal erősebben ébredtem, mint amilyen este voltam. Higgadtan kezdtem gondolkozni, és miután számot vetettem magammal, arra a következtetésre jutottam, hogy a sziget nem annyira elhagyatott, mint képzeltem. Lehetséges, hogy nincsenek állandó lakói, de úgy látszik, hébe-hóba kikötnek partjain. Lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy a tenger hajtja ide őket. Én is immár 15 éve élek itt, de emberi alaknak még csak árnyékával sem találkoztam. Ha pedig bárki ide sodródott, nyilván olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. Mert kinek volna kedve megtelepedni itt? Semmi egyéb veszély nem fenyeget tehát, mint az, hogy a szárazföldről ide tévedt emberek partjaimra szállnak. De ahogy jöttek, ugyanolyan gyorsan igyekeztek elillanni. Alig hamaradhattak éjszakára a parton. Éppen ezért nincs egyéb tennivaló, mint hogy magam számára biztos védelmet nyújtó helyről gondoskodjam. Most bánkódni kezdtem, hogy barlangomat olyan nagyra építettem, és a kerítésen kívül is elláttam ajtóval. Érett megfontolás után elhatároztam, hogy egy másik erődvonalat is építek, félkör alakban nem messze a falamtól, ott, ahol körülbelül 12 éve az említett kettős kerítést létesítettem. Ezek a fák közben vastagra nőttek, és csupán néhány oszlopra volt szükség, hogy megerősítsem a falat. Most tehát már 2 fal védett. A külső falat gerendák, régi kábelek, deszkák és minden elképzelhető anyag erősítette. 7 akkora lyukat vágtam a falba, hogy karom kiférhessen rajtuk. Belül körülbelül 5 láb vastagságra szélesítettem a falat a földdel, amelyet barlangokból kihordtam. A 7 nyílásba a hajóról hozott muskétákat szereltem fel. Mindegyiknek állványt készítettem, és úgy álltak most, mint az ágyuk. 2 perc alatt minden fegyveremet elsüthettem. A fal megerősítése 1 hónapig tartott, de én még mindig nem éreztem magamat biztonságban. Mikor munkámmal elkészültem a falon kívül, a földet teletűzdeltem azokkal a fűzfákhoz hasonló husángokkal, melyek olyan gyorsan nőnek. Legalább 20 000-et ültethettem el, közben azonban arra is vigyáztam, hogy az ellenség szemmel tartására szabad terep maradjon, nekik pedig a fiatal fák ne adjanak menedéket, ha meg akarják közelíteni a külső falat. 2 év múlva sűrű liget vett körül. 5 év elteltével pedig olyan sűrű erdő környékezte lakásomat, hogy valósággal áthatolhatatlan volt. Nincs ember, akinek megfordulhatna fejében a gondolat, hogy ember van mögötte, még kevésbé, hogy lakás. Mivel utat nem hagytam, Közlekedésem lebonyolítására két létrát használtam. Ha ezeket elveszem, nincs az az emberi lény, aki birodalmamba bejuthatna anélkül, hogy kárt tenne magában. És ha be is jutna valaki, még mindig csak a második védőfal előterében van. Minden tőlem telhetőt megtettem tehát saját védelmemre. Mint hogy később kiderült, nem egészen ok nélkül. Ám ebben az időben még csak annyit láttam, amennyit félelmem sugalt.